előszó. Száz esztendő. Valóban száz éves lenne ma az az őszhajú, fehér szakállas, fiatalosan ragyogó szemű mesemondó, akinek képére fel-fel pillantok írás közben. 70 éves korában ábrázolja a kép, s én tudom, hogy a belőle sugárzó fiatalság nem az ügyes fényképész érdeme, hanem tiszta színigazság. Benedek Eleket néhány héttel később hirtelen váratlan elragadta a halál, de munka közben ragadta el. Haladt, fejlődött, harcolt és dolgozott utolsó pillanatáig. Ezért nem tudta az öregek halálát kísérő bölcs rezignáció enyhíteni az elvesztése miatt érzett fájdalmat. 150 könyv, egy maga teremtette paradicsom, 11 vér szerinti és sok ezer cimbora unoka maradt utána. Mégis úgy érezte mindenki, család, barátok, olvasók egyaránt, hogy élete derékba tört. Embereket, körülményeket vádoltunk keserűen a hirtelen halálért, amelyet utolsó heteinek izgalmai okoztak. 100 esztendő. Ez a kerek szám tudatunkba idézi, hogy régen túljutottunk már az emberi kornak pohárköszöntőkben emlegetett végső határán, s a természetrendje szerint is régen be kellett volna következnie annak, amiért mi embereket és körülményeket vádoltunk. 30 éves késedelemmel elérkeztünk végre ahhoz a lelki állapothoz, amelyet Arany János Széchenyi ódája fejez ki. Koszorút elő! Morzsoljuk el könnyűinket. Az istenülés perci már ezek. Borítsa ünneplő mirtusz fejünket, reményé váljon az emlékezet. 60 esztendős korában Benedek Elek szülőföldjétől és élete társától elszakítva befejezetnek és reménytelennek érezte életét. Álmodni sem tudott arról a munkás és harcos 10 esztendőről, amely előtte állt még. Megtört aggastyánnak látszott, ahogy komoran, hallgatagon, fázósan gubbaszkodott pesti lakásán a kályha mellett. Aki így látta, remélni sem merhette, hogy a mesebeli életvize visszaadhatja még ifjúságát. Pedig az az ős erő, amelyet írásaiban annyira szeret emlegetni, titkon dolgozott benne akkor is. Nem engedte belepusztulni az egymást követő reménytelen hónapok gyilkos hangulatába. Bizonyára inkább ez a benne munkálkodó életerő, mint családjának és barátainak ösztökélése bírta rá, hogy bevégzettnek hit életét összefoglalja az édes anyaföldem lapjain. Ez a mű az ifjúság örök szép himnusza. A legtökéletesebb reménytelenség lelkiállapotában született meg. Írója nem is hitte, hogy napvilágot lát valaha. Asztalfiókja számára írta, s amikor a kiadó örömmel csapott le rá, és valósággal kitépte kezéből, már csak a korrektúrából lehetett törölni az édes asztalkám sűrű apostrofálását. Ez az asztalka a budapesti lakás hálószobájában álló kis íróasztala volt. A nagy, régi íróasztal festményen is megörökített kocka alakú tintatartójával, amely a 150 könyv legnagyobb részének szülőhelye volt, már régen a kisbaconi házban állt, elérhetetlennek látszó távolságban. De a műjava része nem ezen a budapesti asztalkán íródott meg, hanem egy jó barát tanyáján, ahol Benedek Elek kedve szerint válogathatta a tollforgatását és a kasza suhogtatását. Ez a tanya segítette át a legnehezebb hónapokon, ez ébresztette föl benne a tetszhalott őserőt. Az édes anyaföldem jellemző alcíme, egy nép s egy ember története. Az önéletrajznak természettől fogva szerénytelen és szemérmetlen műfajában páratlan írás ez. Nem csak Arany Jánosi szemérmével és tartózkodásával, ami a személyes vallomásokat illeti, hanem azzal a szerénységgel is, amellyel írója a tenorista helyéről a kórusba húzódik vissza. A nép, a falusi környezet nem csak az alcímben, hanem az egész könyvben az első helyet foglalja el. A hős csak egy ennek a népnek sarjadékai közül. A nép sorsa, öröme, fájdalma az övé is. Övé azokban az évtizedekben is, amikor hivatása, kenyérkeresete a fővároshoz köti. Akkor sem hagyja nyugodni a honvágy. Esztendők önmegtagadó takarékosságával, földszalagonként, téglánként teremti meg a baconi paradicsomot, azzal a szilárd eltökéléssel, hogy életét itt fejezi be, és családjának itt teremt közös otthont. És így is történik. A könyv megjelenésekor már tudja, hogy hazamehet a sokaktól elhagyott édes anyaföldre, végképpen egyé olvadhat népével, és megkezdheti tragikus végű harcát e nép gyermekeiért. A kötet, amely az ünnepi alkalomból egy emberöltő elmúltával kerül újra az olvasók kezébe, az író ifjúságát mondja el. De mint ahogy az egész székely nép benne van ebben a történetben, benne van az egész Benedek Elek is. Egy nagy német drámaíró szavával élve, az ember már is az, amivé válhatik. Vagyis megvan benne már ma is mindaz, ami későbbi élete folyamán talál alkalmat a kibontakozásra. Mielőtt a hőst megpillantanók, a díszlet tárul fel, a tragédiába forduló idill színhelye. A látóhatár egyik felén magas hegylánc sötétlik. Maga a falu barátságos, megművelt, alacsonyabb hegyoldalak közt húzódik el, s egy kis síkságra néz, amelyet nem nagy távolságra ismét hegyek zárnak el. A faluházai piros cseréptetővel emelkednek ki a gyümölcsfák közül. A cseréptető még ritkaság a Székelyföldön, de a szomszéd Nagybacon már régen ellátja cseréppel a környék falvait. Legtöbb ház fából épült. Erdő van elég, s még köztulajdon. Fából épült Benedek Huszár János hajléka is, Benedek Elek szülőháza. A súlyos, magas cseréptető majdhogy agyon nem nyomja az alacsony házat. De bírta a tetőt 60 esztendőn át, csak Huszár nagyapó halála után bontották le. Egyik unoka épített nagy kőházat a telekre. Benedek Elek még szülei házába hozta nyaralni családját, amíg a magáét föl nem építette. A régi ház képét egy festegető unoka fivérem akvarellje őrizte meg. A ház lakóit ismertem még. Ma már a tanú elfogulatlanságával mondhatom, Benedek Elek szülei nem szorultak arra, hogy a szerető fiú idealizálja őket. A magas termetű, nagycsontú, kemény álló Huszár nagyapó éppen olyan szelíd, gyöngéd, a maga idején harcolni tudó, de anyagi haszonért soha nem verekedő ember volt, amilyen a fia. Felesége a filigrán termetű, valaha bizonyosan igen szép nannyó, mélabúra hajló természetét hagyta örökül legkisebb fiára, hetedik gyermekére. Én még hallottam, mély gyöngéden beszéltek egymással, láttam, milyen áhítattal bámulták a pesti unokákat. Lehet, hogy a falu egyik-másik lakóját idealizálva jellemezte az író. Maga is megvallotta egyszer. Olyannak írja le a székelyt, amilyennek látni szeretné. Ezek a jellemrajzok, ha nem mást, Benedek Elek természetét és emberlátását minden esetre híven jellemzik. És azt hiszem, éppen azzal javíthatunk az embereken, ha elhitetjük velük, hogy jók. Az a jóhiszemű bizalom, amely Benedek Elekből áradt, igaz, nem egy hitvány ember csábított el a könnyű zsákmány elejtésére, de sokkal több példát láttam arra, hogy rossz emberekből is előcsalta a bennük rejtőző kevés jót. Az emberek nem olyan jók, amilyeneknek ő látta, de jobbak lettek körülötte. Nem jellemrajzokban, még kevésbé lírai ömlengésekben ábrázolta a falu népét, hanem legjellemzőbb állapotában, munka közben. Az erdei szénagyűjtés leírása, ez a gyönyörű természeti kép, egyben drámai emberábrázolás. Nem is egyetlen emlékről van itt szó, egymásra halmozódó emlékrétegek teszik hitelessé, tipikussá az ábrázolást. Az író gyermekkori élményét egy emberöltővel utóbb, ugyanazon a helyen, Győr Kovácsban magam is átéltem. Huszár nagyapó görnyedt háttal, lihegve, együtt dolgozott még a többiekkel, s velük együtt a pesti nagyságos úr, a városon született feleség, s mi, unokák, nagyapó faragta kicsi villákkal. A szénagyűjtés ősi mozdulatain nem változtatott a gépi erőre berendezett gazdálkodás. A nedves szénát ma is ugyanúgy terítik szét villával, a szárazat ugyanúgy gerebjézik össze, ugyanúgy rakják bogjába, mint 100 évvel ezelőtt, s a jellegzetes mozdulatokat, amelyeket Győr Kovácsban, mint gyerek utánozni próbáltam, gyors vonatról megfigyeltem később a velencei síkságon is. De bármi szerényen bújtatja is meg az író a maga alakját a falu népe közt, lehetetlen, hogy jellemét, természetét már gyermekkori emlékei közt el ne árulja. Néhány sorban elmond egy olyan jelenetet, amely szimbolikus képe egész életének. A falusi iskola ünnepélyes évzáró vizsgáját a templomban tartják meg. Vizsga után kedves öregasszonyok zsákszámra zúdítják az almát, körtét, diót a padok elé. Vagy tülekedés támad a gyerekek között. A tülekedéstől csak egy kis fiú húzódik vissza. Nem kell megmondanom, ki az. A könyv hőse tehát már iskolás fiú. Végig kísérjük a falusi iskolán, az udvarhelyi kollégiumon, a pesti egyetemen. Látjuk azokat az önkéntelen tapasztalatokat, amelyek majd alapjává lesznek egy harcos kultúrpolitikának. A falusi iskola emlékei indítják el azt a harcot, amelyet a maga szerkesztette nemzeti iskola hasábjain, a képviselőházban és rövid életű napilapjaiban az állami népoktatásért, a tanító anyagi helyzetének, társadalmi tekintélyének javításáért, szellemi függetlenségéért vívott. A kollégium sok szegény diákot nevelt. Segítségére volt az a rengeteg kisebb-nagyobb alapítvány, amivel sokszor középsorsú emberek hálálták meg az Alma Mater jóságát, és egy olyan intézmény, amelynek megalázó voltát Benedek Elek talán még erősebben érezte, mint azok, akik ennek segítségével végezhették el az iskolát, a szolgadiákság. Nem érhette meg, hogy a tanulás joga valóban lehetőségé is váljék mindenki számára, de egyéni esetekben, tekintélyét felhasználva, 100 számra segített ingyenes helyekhez tehetséges fiatalokat. A kollégium a szociális élet iskolája is, de elsősorban találkozás a világ kultúrájával. A faluról jött kisdiák szellemi szomjúságát a tanárok és tankönyvek nem sokáig tudják kielégíteni. Nyelveket kezd tanulni a maga erejéből, nyelvtan és szótár segítségével. Olvasott németül, franciául, angolul és románul, fordítgatott ezekből a nyelvekből, annyit tudva a szavak kiejtéséről, amennyit a szótárak tökéletlen fonetikus átírásai elárultak. Beszélni így nem is tanulhatott meg. A németet is keservesen törte, ha nagyritkán szüksége volt rá életében. Máig is szégyenkezve emlékszem vissza, mennyire csodálta az én nyelvtudásomat, amit 100-szorta kényelmesebben szereztem meg az ő jó voltából. A kultúrára szomjas Benedek Elek mellett csírázik már a harcos is, aki összetűz vaskalap tanárúrral, rásüti a tudatlanságot, kitör a szabályok ketrecéből, felolvas az intézet falain kívül, és megjelenik még egy Benedek Elek, aki később túlságosan is elhomályosítja a köztudatban egyéniségének több oldalát, a népköltészet szerelmese. Régi szerelem ez, még a gyermekkorban hallott mesék, mondák, dalok a szülői. Tudatossá, termékenyé akkor válik, amikor a nagydiák egy jó barátjával, Sebesi Jobbal nyári vakáció idején népköltés gyűjtő útra indul. Munkájuk eredménye néhány esztendő múlva megjelenik a Kisfaludi Társaság gyűjteményében. Ez az ifjúkori vándorút ismét messzire mutató jelképe valaminek. Annak, hogy a székely tündérország, a magyar mese és mondavilág és annyi más meséskönyv szerzője, akit a köztudat a mesemondó jelzővel jellemez, még meséskönyveiben sem csak mesemondó. Amikor az ifjú képviselő elmondja országgyűlési beszédét a németből gyatrán fordított, émeítően erkölcsös ifjúsági irodalom ellen, már látja a baj orvosságát is. Magyar népmesét kell a gyermek kezébe adni, nem csak azért, sőt nem is elsősorban azért, mert mese, hanem mert a nép lelkének, örömének és bánatának, elnyomottságán keresztül törő vágyainak, igazságérzetének kifejezője. Ennek a célnak szolgálatába állítja a maga tiszta nyelvét, stílusművészetét, édes humorát és haragjának villámait. Nem a folklorisztika tudósa akar lenni, ebben is a maga egyéni útjait járó művész, hanem a nép lelkének művészi tolmácsolója. Van ebben politika? Van. Ugyanannyi, mint Petőfi gondolatában. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. Igen, történelmi jelentősége van annak, hogy Benedek Elek meséinek jóvoltából nemzedékek során városi gyermekek százezrei szívták magukba a nép lelkét, falusi gyermekek százezrei ébredtek öntudatra. Jelképes értelme van annak is, hogy a fővárost szerény hónapos szobák látószögéből ismerte meg Benedek Elek. Ezekre a szobákra is gondolhatott, amikor a polgári lakás viszonylagos kényelmében írt testamentumban odaállít engem a szegények, elnyomottak oldalára. Az erősek hatalmasok oldalán küzdeni nem virtus. A hónapos szobák felől kellett érkeznie annak, aki oly keserűen tudja látni, és hírlapi cikkeiben oly keményen tudja ostorozni az üzletes könyvkiadókat, a gerinctelen és nyerészkedő politikusokat. A polgári lakás két szobából háromra, négyre terebélyesedik, de ez nem annyira az írói kereset, mint a család növekedését jelenti. A család, a gyermekszoba új hanggal gazdagítja Benedek Elek írásait. De ez a hang is csak visszhangja valaminek, ami ott csenget, zenget már a falusi gyerek lelkében. Neki nem volt gyerekszobája, de magával hozta a családi életnek azt a bensőséges melegét, amely méltatlanul elfelejtett apró elbeszéléseit oly jól esően fűti át. A családi életnek a valóságban gyökerező szépsége új hangot csal ki a meseíróból is. Az apa mesél kis történetei, versei, forradalmi újítások a magyar gyermekirodalomban, mert nem tündérmesék, még kevésbé erkölcsprédikációk, hanem a való élet egyszerű jelenségeit töltik meg költészettel és erkölcsi tartalommal. Novelláinak jelentős része a szülőföld szociális kérdéseit dramatizálja. A tragikus második foglalás, a tagosítás mindennapos visszaéléseit mutatja be, a nagygazdák alkuit megvesztegethető mérnökökkel a szegényebbek rovására. A Maradjon itt kisasszony, Mélabús idillje arról a társadalmi előítéletről szól, amely a koldus szegény középosztálybeli leányt nem engedi a parasztlegénnyel összeházasodni. A Vénbányász valóságos és egyben szimbolikus története vádbeszéd a kormányzati rendszer ellen, amely a székelyföld természeti kincseit kiaknázatlanul hagyja, és ölbetett kézzel szemléli a kivándorlást. Regényei is az édes anyaföldben gyökereznek, oda ülteti át a máshonnan vett tárgyat is. Fiatalkori műve, a Kollektor, amelyet később nem engedett újra kiadni, a Kisbaconnal szomszédos havasai község, Szilaj, könnyen fejszét vagy gyújtóforgácsot ragadó emberei közül választja hősét. Elviszi a 80-as évek pesti éjszakájába, a hírhet Király utcai Kék macskába is. Ez Benedek Elek egyetlen kacérkodása a naturalizmussal. A Huszár Anna hősnője, tulajdon testvérnénye. A mese Kisbacon és Székelyudvarhely közt játszódik, Tárgya egy tragikus végű kettős szerelem. Megtörtént eset enyhén idealizált alakokkal. A tiszta levegőjű írást utólag besorozták Benedek Elek leányregényei közé. Ezt a ma már értelmetlenné vált műfajt, amely annak idején mondva csinált bonyodalmak után vezette oltár elé a jól nevelt ifjú hősnőt, forradalmi módon reformálta Benedek Elek a Katalinban. A Heves megyéből Pestre szakadt zsidó lány igaz történetét Udvarhely megyei gentri családból indította el, de a Derék Weiss szerepeltetésével leckét adott a liberalizmusból a 90-es évek Magyarországának, reálisan írta le a csöndesen megvénülő leány életét, aki varrógépével neveli fel testvéreit, és ellentétben a leányregények hősnőivel nem megy férjhez soha. Maga keresi kenyerét, és leány marad az Uzoni Margit székely hősnője is. De azután utolsó leányregénye, a Mária, házassággal kezdődik. A maga tiszta házas életének, a szaporodó családdal együtt növekedő gondoknak és örömöknek története ez, s végződik a Baconi család otthon teremtésével. Benedek Elek ismeretterjesztő munkásságának legjelentősebb, tudományos igényű terméke a magyar nép múltja és jelene. A két kötetes, hatalmas arányú mű 1898-ra a jobbágyság felszabadításának 50 éves fordulójára készült. Első kötete történelem, a második néprajz. A jobbágysors ábrázolása, az egymást követő véresen levert fölkelések története éppen olyan erővel mutatja az írónak és a népnek összetartozását, mint a néprajzi rész közvetlen megfigyelései. A nép jogaiért küzdő Benedek Elek más történeti írásaiban a hazánk története és a történeti olvasmányok lapjain a nemzeti függetlenség harcosaként mutatkozott be. A Habsburg uralom őszinte ábrázolása miatt a közös ügyes kormány az utóbbi könyvet ki is tiltotta az iskolából. Utolsó nagy történeti munkája, a Nagy Magyarok élete, sajnos töredék maradt, de megjelent köteteiből még sok értéket lehet kibányászni. Az Édesanyaföldem a végleges hazaköltözés előestéjén zárja le az író önéletrajzát. Ezt a második kötetet sokkal erősebben átszövik az akkor időszerű országos politikai problémák és a személyi változások, semhogy új kiadása időszerű lenne. De talán sikerült bebizonyítanom, hogy az egész Benedek Elek, s nem csak a mesemondó, alig leplezetten benne rejlik már az ifjúság történetében. Ez természetes is, hiszen a 60 éves Benedek Elek írta. A kép kiegészítéséül csak azokról az esztendőkről kell még szólanom, amelyek az új harcok tüzében újra megfiatalodott Benedek Elek történetét foglalják magukba. Hazatért szülőföldjére, ahonnan annyian menekültek akkor. Új harcba, új harcokba kezdett, nehéz összeszámolni hány fronton. Az akkori soviniszta kormányzat megnehezítette, sok helyütt lehetetlenné tette a magyar nyelvű oktatást. Egymaga igyekezett ezt pótolni a Cimbora című gyermeklap segítségével. Micsoda gyermekjáték volt ehhez képest az Én újságom vagy a Jópajtás szerkesztése. Szerkesztőség a Kisbaconi házban. Kiadóhivatal Szatmárott, a nyomda egy másik városban, a cinkográfia Kolozsvárott. Írók és rajzolók, akiket előbb még fel kellett kutatni, biztatni, nevelni, szanaszét az országban. És a cimbora mégis évekig élt, és pótolta, amennyire lehetett, az iskolát. Vers és mese mellett ismeretterjesztő olvasmányokat közölt, történelmet és természettudományt tanított. Hasábokra nőtt a kis olvasók egyéni problémáival foglalkozó lovat, az Elek nagyapó üzeni, s mérhetetlenre dagadt az olvasókkal folytatott személyes levelezés, amelynek célja az volt, hogy a gyermekek a magyar helyesírásban és fogalmazásban gyakorolják magukat. Ez volt a harc könnyebbik fele. Legalábbis addig, amíg az egymást váltogató magánkiadók közönye és lelkiismeretlensége tönkre nem tette a gyermekek rajongó szeretetével övezett lapot. Benedek Elek kezdettől fogva tudta, hogy a cimbora ügye közügy, amit nem szabad üzletemberek kezére bízni. De a magyar párt urainak fontosabb dolguk volt, az egyházak pedig külön-külön áskálódtak a felekezeti különbséget nem ismerő Benedek Elek vállalkozása ellen. Ugyanezekkel az ellenfelekkel más fronton is meg kellett küzdenie. A napilapok és folyóiratok, ahová Benedek Elek és ifjú hívei dolgoztak, ugyancsak üzleti, egyházi vagy pártszolgálatban állottak. Amikor az ellentéteket már nem lehetett elsimítani, nyugodtan tette ki az utcára 20 családos újságírót. Az elcsapottak független napilapja csak annyi ideig élt, mint valamikor Benedek Elek ideális szellemű lapjai, a magyar kritika, a magyarság, a magyar világ. Ekkor kezdődött másik nagy munkája a cimbora szerkesztése mellett. Nyakába vette az országot trupjával, vonaton, szekéren, szánon. Városokban és faluhelyen rendeztek felolvasó és előadó esteket. Kultúrát vittek szét, és megkeresték az elcsapott újságírók kenyerét. Küzdöttek időjárással, hatósági szekatúrákkal, magyar urak közönyével és intrikáival. Utolsó nagy tervét, hogy a magyar intelligencia kimenjen a faluba nevelni, tanítani és gyámolítani a népet, nem az intrika, csak a tökéletes, süket közöny gáncsolta el. Utolsó szép gondolatát, város és falu testvéri találkozását tragikus módon valósította meg a sors. Aznap, amikor a találkozásról szóló vezércikke egy napilapban megjelent, 1929. augusztus 17-én Benedek Eleket megölte a cimbora bukása okozta izgalom. Úgy halt meg, hogy szülei sírjára vésetett soraiban megjósolta. Reszkető kezéből kihullott a toll. Utolsó mondata, fő, hogy dolgozzanak. Város és falu népe a temetésén találkozott. Ma, 30 év elmúltával, születésének 100. fordulóján, várost és falut az ő emlékének melege forraszt össze. Benedek Marcell.